5,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem ad pénzt Ukrajna támogatására és nem járul hozzá a közös uniós hitelfelvételhez, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor az uniós csúcson történteket összegezve azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra, de szerinte az derült ki, hogy az Európai Unió folytatni akarja a háborút. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt közölte, az Unió továbbra is támogatja Ukrajnát, egyúttal üdvözölte, hogy a háború lezárását célzó béketárgyalások új lendületet kaptak. Szavai szerint vasárnap az Egyesült Államok, Ukrajna és az Unió képviselői jelentős haladást értek el Genfben. Javaslatot nyújtott be az amerikai béketerv módosítására az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország. A többi között azt indítványozzák, hogy Ukrajna békeidőben 800 ezeres hadsereget tarthasson fenn, és az Egyesült Államok erősebb biztonsági garanciát adjon Kijevnek. A területkérdések alapja a frontvonal aktuális állása lenne. Az Egyesült Államok béketerve elvben alapul szolgálhat a végső békés rendezéshez, jelentette ki az orosz elnök. Beszámolók szerint Vlagyimir Putyin erről telefonon tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török államfővel. Eközben Moszkvából olyan nyilatkozat is érkezett, nem kaptak értesítést Washingtontól az amerikai béketerv módosított változatáról az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségének genfi tárgyalásai után. Kijev hálás nyugati szövetségeseinek, köztük az Egyesült Államoknak az orosz-ukrán háborúban nyújtott segítő erőfeszítésekért, erről írt közösségi oldalán az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky emellett hangsúlyozta, fontos megőrizni a támogatást. Ukrajna egyébként megtagadta a terület átadást és a hadsereg leépítést. Az ukrán-magyar határszakaszon 4401-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 26 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Szaúd-arábiai hivatalos látogatásán Kövér László megbeszélést folytatott a külügyminiszter helyettessel, a kereskedelmi miniszterrel, valamint Faisal bin Bandar bin Abdulaziz al-Saud herceggel, Riyad régió kormányzójával, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Országaink közös törekvése a nemzetközi viták és konfliktusok párbeszéd útján történő megoldása, valamint hogy a nemzetközi politika az államok közötti blokkok kialakulása helyett az együttműködés útján haladjon tovább, mondta az országgyűlés elnöke. Továbbra is osztjuk az Európai Parlament által a 2018. szeptemberi javaslatban megfogalmazott számos aggályt, amely alapján elindította a Magyarország elleni 7. cikk szerinti eljárást, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Strasbourgban. Michael Magrath hangsúlyozta, a bizottság több mechanizmus, köztük a helyreállítási alap és a költségvetési feltételrendszer alapján mintegy 18 milliárd eurónyi forrást függesztett fel, és ebből 1 milliárd már elveszett. Szigorítanák a gyárépítéseket az Európai Unióban. Az Európai Bizottság olyan szabályt készít elő, amely alapjaiban változtathatja meg a külföldi, főként kínai beruházások uniós működési feltételeit. A portfólió gazdasági portál a Brit Financial Times-ra hivatkozva azt írta, az új szabályozás Kína-magyarországi beruházásaira is hatással lehet. Az elmúlt 2 évben Magyarországra érkezett a legtöbb kínai beruházás Európában, ami több mint 10 000 munkáját teremtett és emelte a gazdaság technológiai színvonalát, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU külgazdasági tanácsának ülése után tegnap. Szijjártó Péter elmondta, tavaly az Európába irányuló kínai beruházások 31, egy évvel korábban pedig 44%-ának hazánk volt a célpontja. 1200 milliárd forintnyi vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Lázár János a Facebookon azt írta, elindulhat a többi között a Kőbánya-Kispest-Kecskemét, a Debrecen-Nyíregyháza, a Kiskunfélegyháza-Szeged közötti vonalak korszerűsítése, a Gubacsi híd újjáépítése és folytatódhat a déli körvasút beruházás. Tiltakozik az építési és közlekedési minisztérium által bevezetett 20 tonnás ösztömegkorlátozások ellen a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. Szerintük az intézkedések növelik a fuvarozási költségeket, rontják a hatékonyságot és veszélyeztetik a kisvállalkozások működését. Újabb beruházás ösztönző pályázatot hirdet az Agrárminisztérium, a keretösszeg 20 milliárd forint. Egy-egy vállalkozás akár 100 millió forint támogatáshoz is hozzájuthat. A pénzt épületek korszerűsítésére, új gépek, eszközök és technológiák beszerzésére, valamint az energiahatékonyságot segítő beruházásokra lehet fordítani. Végül az időjárásról. Borult az ég, sokfelé kiadós mennyiségű esővel, és a szél is élénk, a csúcshőmérséklet 8-10 fok körül alakul, csak délkeleten szakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13:30-től várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15:30-kor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor Óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunk témája a környezeti nevelés. Vendégünk Szűcs Erzsébet, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referense, aki megosztja velünk, milyen programokat visznek nevelési, oktatási intézményekbe, milyen foglalkozásokat kínálnak a gyerekeknek természetiskolájukban, de arról is hallhatnak, hogy milyen szemléltető eszközöket használnak a környezeti nevelők. A riporter Berec Renáta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mai vendégemmel pedig arról fogunk beszélgetni, hogy miért is fontos, hogy a gyerekek minél inkább megismerkedhessenek a környezettel, a természettel. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
Ahogy a bevezetőben elhangzott, ugye fontosnak gondoljuk azt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a természettel. minél jobban kapcsolódjanak, főleg a digitális világ tükrében. Hogyan lehet megfelelőképpen felkészíteni erre őket, hogy aki mondjuk kevesebbet jár természetbe?
Nyilván hozzánk oktatási intézményekből érkeznek elsősorban gyerekcsoportok, óvodákból, általános iskolákból, adott esetben középiskolákból is, és hát szeretjük mi is, hogyha a pedagógus előtte valamilyen felkészítő munkát végez a tanulókkal, illetve utána még utánkövetés is van, de nyilván itt a kérdés most a felkészítésre vonatkozott. Én azt mondanám egyébként rögtön először így zsigerből, hogy alapvetően nem kell felkészítés a természethez, hiszen valahol, úgy nevében is bennem, hogy egy természetes közegünk, csak legfeljebb már kicsit elfeledkeztünk róla, hogy a részei vagyunk, és azért az is jól érzi magát egy idő után benne, aki esetleg kevesebbet jár a szüleivel természetben. Nyilván fel kell készíteni olyan dolgokra, amik kicsit ilyen praktikumok, húzzál rendes cipőt, legyen nálad esőkabát, kösd be rendesen, legyen tartva a bokád, rétegesen öltözködj, de a lelki dolgokra szerintem az ott adja magát, és tényleg azok a gyerekek is idő után megnyugszanak, felfedezik benne azokat a értékes dolgokat, jól érzik magukat, akik esetleg úgy álltak hozzá, hogy na nekem aztán itt semmi keresni valóm nincs, és miért nem inkább otthon ülök és nézem a tévét.
Hát igen, egy része mondjuk az, hogy a lelki dolgok, hogy mennyire jól érzi magát egy gyerek, de azért ott van az a terület is, amikor meg kell tanulni viselkedni, tehát meg kell tanulni, hogy hogyan kell viselkedni, jól viselkedni a természetben, és itt egyébként nyilván a természetkárosítás bármilyen formáira gondolok, hogy ezekkel vajon tisztában vannak-e a gyerekek?
Van, aki tisztában van. Nyilván ez is egy kicsit kihívás a mi szakmánkban, munkánkban, hogy ritkán jön hozzánk olyan csoport, aki teljesen homogén. Tehát azért nagy különbségek lehetnek ebben is, hogy viszonyulásokban hogyan viszonyulnak a gyerekek a természethez, hogyan viselkednek, valaki teljesen otthonosan érzi magát, tudja hát kicsit csúnya szóval mondani a szabályokat, hogy hogyan illik ott viselkedni, hogy alázattal lenni, nem kiabálni. Van, akinél pedig igen, ott rá kell többször erősíteni, hogy miért jó az, hogyha egy kicsit csendesebben beszélgetünk, lehet, hogy akkor meghalljunk egy madárhangot, lehet, hogy látunk egy vadállatot arrébb sétálni az erdőben, mert később vesz minket észre, hogyha kicsit csendesebbek vagyunk, és akkor te neked is egy élmény lesz. Ne akarj sok állatot látni úgy, hogy végig ordibálva megyünk az erdőben. Igen, persze, tehát a környezeti nevelés szóról mindenkinek rögtön az jut eszébe, hogy kimegyünk az erdőbe, és megmutogatjuk, hogy ott milyen élőlények élnek. Ami valahol, igen, ez egy alap, de kicsit a nevelés szóra is felhívnám a figyelmet, hogy ilyenkor nevelődik a gyerek egy közösségben is. Tehát egy kicsit megtanulunk együtt valahol lenni, egymásra is figyelni, a másik igényére is figyelni, akár egy hosszabb túrán, hogyha valaki szomjas is elfogyott a kulacsából a víz, vagy nehezebben jön, akkor türelmesebbek vagyunk vele, segítjük, odafigyelünk. Tehát, hogy a nevelésben nem csak a környezettel, természettel való kapcsolódás, hanem egymással való kapcsolódás, egymással odafigyelés is beletartozik a környezeti nevelésbe, hiszen a környezetünk, mi magunk is vagyunk.
Ahogy a szavaiból kiveszem, azért azt is rögtön láthatják, hogy egy gyerek mennyit jár a természetbe, és mondjuk mennyit nem. Tehát ez nyilván már akkor kiderül, hogy ő ismeri ezt a környezetet.
Így van. Egyrészt a nagyon lelkesek is rögtön ott vannak, és egyrészt jó érzés, hogyha csüngenek a szavunkon, illetve tudatni akarják mindenképpen, hogy ők már ezt is tudják, és ezt is tudják, és ezt is látták, és ezt is tapasztalták. Úgyhogy velük is nyilván másképp kell foglalkozni, meg kell hallgatni, mert ugye nagyon szeretik, hogyha odafigyelünk, tehát mindenki szereti, hogyha odafigyelnek rá, de nekik is lehet még erre építeni, erre a lelkesedésre. Illetve hát ami nagyobb kihívás, nyilván azokat bevonzani és motiválni, akiket eddig annyira nem érintett meg a természet közelsége. De az nyilván az is egy nagyon, nagyon hálás dolog, amikor látunk felcsillanni olyan szempárokat, akik úgy jöttek oda, hogy jó, hát legalább nem az iskolában vagyunk, addig se. És akkor a végén, a túra végén nagyon sokszor előfordul, hogy én is meglepődök, hogy olyanok mondják azt, hogy hát, igazából nagyon jó volt itt lenni, de jó volt ez a túra, de jó volt ez a séta, és akkor lehet, hogy nem ő lesz a következő ifjú kócsagőr, vagy madarász, vagy természetvédelmi őr, de jól érezte magát, és akkor ez már egy siker.
Mennyire kihívásos most megragadni a figyelmét a gyerekeknek? Hogyan lehet, milyen módszereik vannak?
Hát igen, ez köztünk környezetnevelők között az örök kérdés, és erre nincsen még teljesen kész válasz, és mindig zsebből előhúzható, mert ugye ahány ember, annyi gyerek, annyi féle természet, affinitás, attitűd. Úgyhogy ez nehéz, és mi folyamatosan tényleg fejlődünk, és folyamatosan fejlődni kell ebben, átadni a tapasztalatokat, de nyilván próbáljuk itt a természettől kicsit segítséget kérni, illetve éppen az adott környezetből olyan ingereket eljuttatni a gyerekekhez, ami felveszi az érdeklődését. Nyilván most arra gondol, hogy ebben a felgyorsult világban, meg amikor tényleg a digitalizáció veszi körül a gyerekeket, meg ez a rögtön azonnal mindent megkapok, rögtön van eredménye, rögtön van visszacsatolás, akár egy játék kapcsán, mondjuk egy mobiltelefonon játszható játék kapcsán, ugye rögtön van eredmény, rögtön jön a bónuszpont, a jutalom, az eredmény, és hát ebből átkapcsolni, lelassulni.
Akartam mondani, hogy ez egy lassított
üzemmód. Egy lassítás, az, hát ez nagy kihívás. Igen, nagy kihívás. Én szeretem mondjuk, ha a csoportok, akik hozzánk érkeznek, viszonylag kisebb létszámúak, mert azért könnyebben lehet ezt a lassulást elérni egy 10-15 fős csoporttal, mint egy 30-as osztály létszámmal. Nyilván az már egy nyüzsgés. Nyilván nehéz már 30 gyereket lelassítani, hogyha abból 3-4-5 nagyon nyüzsög, akkor nyilván a többiek is átveszik a ritmus, de ugye nyilván visszafelé is, csak azért egy 30-as létszámot azért nehéz egyszerre lelassítani, és meg ezt az intim hangulatot azért kialakítani a természetben. Úgyhogy a kisebb csoportokat szeretjük. Egyébként ez ilyen iratlan szabály is kicsit a környezeti nevelésben, hogy kis csoportokkal dolgozzunk.
Korosztály tekintve mi a legideálisabb? Nyilván minél hamarabb ismerkedik meg ezekkel az ismeretekkel egy-egy gyerek, annál jobb, és talán annál inkább beívódik az ő kis tudatába. De milyen korú gyerekekkel foglalkoznak?
Az ideális szót azt kicsit kerülném, mert igen, az igaz, hogy minél hamarabb, annál jobb, illetve minél gyakrabban találkoznak a természettel, annál jobb. Nyilván az is nagyon meghatározó, hogy otthon milyen mintát lát, tehát otthon a családból mennyire élnek környezettudatos vagy természetbarát életmódot. De hát hozzánk alapvetően az általános iskolai és az óvodás korosztály jár. Középiskola, én azt hiszem mondhatom, hogy országosan egy nagy kihívás, mert annyira leterheltek a középiskolások, gimnazisták már a pályaválasztás miatt. Tehát azért leterheltek, mert nagyon nagy az elvárás, amit teljesíteni kell, az a tudásanyag, amit érettségig nekik meg kell szerezni. Őket nehezen engedik ki az iskolapadból, de azért találkozunk velük is. Nyilván ez egy másik külön téma lenne, hogy őket hogy tudjuk elérni. Szóval alapvetően általános iskolás korosztály, ez a 4., 5., 6. évfolyam, akik a leggyakrabban jönnek hozzánk, óvodások is nagyon sokan, de azért mondtam, hogy nem szerencsés az ideális szó, mert a környezetnevelés az a társadalom egészére hat, illetve a társadalom egész a célcsoportunk, tehát a felnőttek is.
Hogyan történik a kapcsolatfelvétel? Intézményi oldalról jön a megkeresés, vagy önök keresik meg az intézményeket, hogy bizonyos programokat szeretnének eljuttatni oda?
Hát ez is, ez egy kölcsönös. Nyilván a programjainkat, azokat a felületeinken terjesztjük, illetve hirdetjük. Honlapon, Facebook oldalunkon hirdetjük a programokat, illetve hát nyilván jönnek megkeresések is, akinek konkrét elképzelése van, hogy ő mit szeretne milyen alkalomból, illetve vannak már olyan oktatási intézmények, akikkel több éves kapcsolatrendszer alakult ki, együttműködési megállapodásokat kötöttünk velük, ami arról szól, hogy bizonyos alkalommal mi kimegyünk hozzájuk, ők kijönnek hozzánk, és díjmentesen tudunk egy programot nyújtani, és cserébe ők részt vesznek a vetélkedőinken, csapatokat neveznek be, az alkotópályázatainkon részt vesznek, jeles napokon ők maguk olyan szemléletben programokat alkotnak az intézményeikbe, ami nyilván segíti a mi környezetnevelési munkánkat, tehát ilyen kicsit ilyen meghosszabbított csápok ők nekünk, tehát hogy a pedagógusok, akik ugyanezt a környezetnevelési munkát végzik a saját oktatási intézményeinkben, tehát együttműködés, meglepedés mindig két oldalú, tehát nem csak mi nyújtunk nekik, hanem ők is becsatlakoznak a munkába, és ezeket nagyon fontosnak tartom, ezeket az együttműködéseket, és egy-egy ilyen megállapodás mögött mindig ott áll egy olyan pedagógus, jó esetben esetleg több is, akik lelkesek és abszolút szerelemből ezt a munkát viszik tovább.
Melyek a legnépszerűbb programok az iskolák vagy óvodák körében?
Ami a fő profilunk, ugye az az erdei iskoláztatás, ami már azért több generáción keresztül, meg több évtizeden keresztül tudott, ismert az emberkő, hogy mi az, hogy erdei iskola, tehát amikor az iskolán kívüli környezeti nevelési tevékenység, ami, tehát iskolaidőben zajlik, de iskolán kívül, és ez egy több napos, tehát ott alszanak a csoportok is, osztályok. Most már én mondom természetiskolába, erről majd még kicsit visszatérek erre, a természetiskolánkba, és közben többféle programot, modult nyújtunk, modulokból lehet választani témakörönként. Nálunk ez egyébként úgy zajlik, hogy ahány éjszakát ott alszanak, legalább annyi modult kell beépíteni abba a párnapos programba, tehát ez a fő profil, a természetiskoláztatás, de ezen kívül nyilván lehet egy napokra is, egy-egy modulra is érkezni hozzánk, a Felső-Tárkányi Bába Kalács természetiskolába, illetve a működési területünkön működnek még oktatási helyeink, Mátrafüreden a Harkályház, Salgótarjánban Bogyaskőn látogatóközpont, Miskolcon a Szeleta látogatóközpont, és van egy mobil programunk, a Vidra Verda, ami egy guruló természetbúvár, kis busz, ami három foglalkozást rejt magában, és oda tud menni helyszínre az adott oktatási intézmény közelében lévő valamilyen természetes élőhelyre, egy patakpartra, egy gyepre, egy erdőszélre, és akkor ott tudja a gyerekeket foglalkoztatni. Tehát ezek a fő helyeink, és megkeresésre tudnak választani a honlapunkon lévő modulokból, illetve a jeles napok még a másik nagy találkozási felület a gyerekekkel, tehát gondolok a földnapja, a vízvilágnapja, állatok világnapja és hasonló természetvédelmi jeles napokra, amikor kijöhetnek hozzánk, illetve mi is ellátogatunk az iskolába, és foglalkozásokat tartunk tanórai keretben. Ezeken kívül ott vannak a vetélkedőink, az alkotópályázataink, illetve a nyári tábor, ami egy újabb kategória. Itt napközis táborban és bentlakásos táborban is várjuk az érdeklődőket.
Említette akkor a természeti iskolát, hogy ez most valamilyen különbség az erdei iskolától, vagy ez egy új meghatározás?
Annyiban különbség, hogy szerettük volna magunkat kicsit kiemelni, megkülönböztetni az összes többi erdei iskolától, ugyanis azt tudni kell, hogy nem csak a nemzeti parkigazgatóságoknak működtek eddig is erdei iskolái, hanem ugye az erdészeti ZRT-nek, illetve nagyon sok magán erdei iskola is van, és szerettük volna, hogyha nem süppedünk el ebbe az erdei iskola rengetegbe, hanem egy kicsit kiemelni olyan szempontból a nemzeti parkigazgatóságok erdőiskoláit, egy ilyen megkülönböztetett névvel, tehát mi természetiskolának hívjuk magunkat, már csak azért is, mert nem minden nemzeti park helyezkedik el erdős területen, elég, hogyha csak a Hortobágyra gondolunk, vagy a Kiskunsági Nemzeti Parkigazgatóságra, ahol egy teljesen más élő helyet ismerhetnek meg az odaérkező gyermekek, és ez úgy gondoltuk, hogy a természetiskola elnevezés az vagy visszatükrözi azt a szemléletet, amit a nemzeti parkok szeretnének átadni az odaérkezőknek. Ezt 2022-től kezdtük el ezt a 10 nemzeti park, ezt a akkreditációt, akkor egy teljesen új szabályrendszert fektettünk le, felhasználva a meglévőt, tettünk bele új elemeket, a 10 nemzeti park környezetnevelői alkották ezt meg együttesen, és szerettünk volna egységesedni ilyen szempontból, hogyha valaki az ország bármelyik nemzeti park igazgatóságára elmegy egy természetiskolába, akkor tudja, hogy az a minőség az mindenhol minimum ugyanaz lesz. Úgyhogy ezért hívjuk magunkat most egy természetiskolának. Hát ez idő, amíg ez megszokódik, hogy ez a csúnya szóval fejezem ki magam, mert azért mindenki még azért erdeiskolának ismeri ezt. Úgyhogy hát majd meglátjuk.
Mennyire gondolják fontosnak az egyes foglalkozásokon már, amelyik megengedi, hogy a játékosság belekerüljön? Nyilván korosztályt tekintve is más-más az a pont, ahol ezt meg lehet engedni, de mennyire fontos az, hogy a gyerekeket ilyen módon vezessék be a természetvilágába?
Abszolút fontos, és igen, hát azért erősen korosztályfüggő is, tehát például egy óvodás korosztálynál ez az eszköz, a játék. Tehát ott azért mást, ezt nem lehet elképzelni, hogy bemegyek egy óvodás csoportba, és akkor én elkezdek egy tudományos előadást tartani, mert 2 perc után aztán senki nem figyelne oda. Nyilván játék, ott mindig játékon keresztül. Tehát és akkor az nem feltétlenül tudatosodik, hogy én most ott mit csinál ez a környezeti nevelő, az a jó, ha ők ezt úgy érik meg, hogy hát játszottunk egy jót, és akkor közben persze beépülnek az információk, hogy játszottunk, de közben mondjuk megismertük, hogy a gólyának az élet ciklusát például, de közben játszottunk, és akkor eljátszottuk, hogy mondjuk ki kell a tojásból, most építgeti a fészkét, képeket használunk, mozgásokat használunk, az óvodányaink nagyon sokat mozgunk, teljesen más eszközök kellenek, módszerek egy óvodánál, de nyilván a játékosságot azért megőrizzük a nagyobb korosztályoknál is, csak más jelent a játék egy 14 évesnél, 8-osnál, és más jelent a játék egy 5 évesnél, de persze fontos a játék. Én úgy érzem, a felnőtteknél is azt hiszem is, hogy nagyon szeretnek játszani a felnőttek is. Tehát ha mondjuk például van egy kitelepülésünk, egy nagyobb rendezvényre, ahol egy standon állunk, és viszünk foglalkoztatókat, akkor legalább olyan nagy elánnal bele tud mélyedni egy felnőtt is egy foglalkoztatóba, ami kicsit játékos, és látszik, hogy élvezik. Hogy nem egy száraz tudás átadás van, hanem kicsit színesebben, játékosabban ismer meg mondjuk egy adott élőhelyet, vagy egy védett állatot. Nagyon fontos a játék szerintem.
Használnak eszközöket is annak megismertetésére, mondjuk, hogy egy állatot közelebb vigyenek az emberekhez, mert mint ők megismerjék ezeket az állatokat, akár növényeket. Milyen módon változott az eszközöknek a használata a környezeti nevelésben? Tehát milyen újdonságok vannak esetleg?
Most mosolyogok ezen a kérdésre, most nyilván a rádióhallgatók ezt nem látják, de azért mosolyogok ezen, mert ugye amikor össze szoktunk jönni a környezeti nevelők, így az ország környezeti nevelői, egyébként éppen most volt egy ilyen szakmai találkozónk, ahol mind a 10 nemzeti parkkönyvtári ott vannak. Majdnem minden találkozón van egy olyan része a találkozónak, hogy átadjuk egymás jó gyakorlatát, vagy viszünk olyan foglalkoztatót, ami esetleg akkori újdonság vagy újítás, és ezeknek a 90% a saját kis gyártmány. És hát a környezetnevelő kreativitása az tényleg kiapadhatatlan, és mindig rácsodálkozunk, hogy a kollégák mennyire kreatívak és ötletesek, amikor a semmiből is, tényleg apró kis dolgokból is olyan csodákat tudnak kreálni. Nyilván vannak pályázatok, amikből gyönyörűségeket lehet létrehozni, és akkor van egy kis keret erre, illetve lehetőség, hogy nagyon minőségi és gyönyörű foglalkoztatókat készítsünk. Vannak már erre olyan szakemberek abban a szférában, akik ezzel foglalkoznak, és tényleg már mind a 10 nemzeti parknak készítettek foglalkoztatókat, és tényleg nagyon jó lett velük együttműködni, de a legtöbb esetben azért magunkra vagyunk utalva, és hiába a modern meg a digitális világ, ezek mindig nagyon jól használhatóak. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni. Sőt, valaki eszköz nélkül is, igazából az igazi környezetnevelő eszköz nélkül kimegy egy tanösvényre, egy élőhelyre, és ott, ami ott van, azt úgy tudja átadni, hogy ahhoz nem kell csillivilli eszköz. Nyilván nagyon jó félrejtés ne essék, tehát például egy kitelepülésen, amikor nincs arra lehetőségünk, hogy ott legyünk helyszínen, akkor ezek nagyon jól jönnek, ezek a szemléltető anyagok, de alapvetően nekünk a kincstárunk az a természet, és legyen ez bármelyik évszak, minden évszakban ott van helyben az eszköztár, de mondom, a legegyszerűbb dolgokból lehet. És ez kicsit a környezettudatosságot is már oktatja a gyerekeknek, vagy átadja, hogy nézd csak, ezt nem is kell kidobni ebből, még miket tudunk létrehozni, és milyen jó dolgokat lehet ebből készíteni. Még azt tudom mondani, hogy most nagyon divat a telefonon mindenféle applikáció, és ezt is szokták tőlünk kérdezni, hogy hogy védjük ki azt, hogy ne legyen telefon a gyerekeknél, és hogy érdemes-e rögtön azzal kezdeni, hogy tiltani, és ne vedd elő, és hát ezt is, ebbe is vannak szerintem azért köztünk is különbségek, vagy nyilván az eleve mindenki azzal egyetért, hogy az lenne a legjobb, ha nem lenne ott, illetve táborainkban nem is szoktuk, főleg a kicsiknél a napközisbe teljesen feleslegesnek tartjuk, hogy ott legyen. Nagyobbaknál szoktuk azt most már alkalmazni, hogy megmutatni, hogy lehet esetleg jól használni. Tehát vannak már olyan applikációk, amikkel lehet mondjuk egy növényt határozni, vagy egy élőlényt határozni, és akkor az egy kicsit ilyen, kicsit közelíti is a generációkat, hogy oké, akkor itt a telefon, nézzük meg ezt a nagyon jó applikációt, hogy ezzel hogy tudunk határozni, de rögtön mellé rakjuk azért a tudást is, hogy de nézd csak, ezt most mi alapján, hogy tudod ezt felhasználni, ezt az információt úgy, hogy közben gondolkozz is, és az ember is ott legyen mögötte, meg a szakma is ott legyen mögötte, ne csak a applikációra hivatkozzunk. Ezt a nagyobbaknál, a bentlakásos táborba, ezt már be is vonjuk a programba, ezeket a tudásokat, de alapvetően azt szoktuk, hogy jó, hát fotózásra elő lehet venni, de figyelünk arra, hogy figyelj csak, ne csak a képernyőn keresztül néz, most itt vagy benne, ezen az élőhelyen, próbáld meg most tényleg a saját szemeddel, ne a képernyőn keresztül nézni, és akkor azért ez így szokott hatni.
Hát igen, talán a tudatosabb telefonhasználat lesz a megoldás, igen. És majd ezt önök igen. Nyilván jobban látják. Erzsébet, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és visszavárom, mert lesz még témánk bőven. Köszönöm szépen, és sok csillogó szempárt kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk vendége Szűcs Erzsébet, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referense volt. Vele a környezeti nevelésről Berec Renáta beszélgetett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából... A 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a kórusok jubileumán. Krisztusban a kegyelem énekeseivé válunk. A templomok és iskolák mindig és mindenütt maradjanak a biztonság és a remény helyei. Leó pápa felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozásakor. Nem csak bíborosok, hanem világi férfiak vagy világi nők is betölthetik Vatikánvárosi Állam pápai bizottságának elnöki tisztségét. Krisztusban a kegyelem énekeseivé válunk. 14. Leó pápa homíliája. November 23-án vasárnap délelőtt a Mi Úrunk Jézus Krisztus, a világ mindenség királya főünnepén Leó pápa Szent Péter téren mutatott be szentmisét a kórusok jubileum alkalmából. Az oltárnál jelen volt a bíborosi kollégium dékánja Giovanni Battista Re bíboros és a vatikáni bazilika főpapja Mauro Gambetti bíboros. Amint egy 60 ezer hívőhöz és zarándokhoz intézett homíliájában 14. Leó pápa kifejtette, hogy a liturgikus zene rendkívül értékes eszköz, amely révén Isten dicséretét szolgáljuk, és kifejezzük az új élet örömét Krisztusban. A kórusok legyenek az egyház imájának ékes szóló jelei, amely a zene szépségén keresztül kifejezi Isten iránti szeretetét.
Sorelle, fratelli carissimi, nel salmo responsoriale abbiamo cantato Andremo con gioia alla casa del Signore.
A pápa a szentmisén elhangzott válaszos zsoltár szavaival kezdte homíliáját. Induljunk örömmel az úrházába. A mai liturgia arra hív minket, hogy együtt járuljunk az Úr Jézus Krisztus, a világ mindenség királya, az alázatos és szelíd uralkodó elé, örömmel dicsérve őt, aki minden dolog kezdete és vége. Az ő hatalma a szeretet, trónja a kereszt, és a kereszten át országa kisugárzik a világra. Ő a keresztről uralkodik, mint a béke fejedelme és az igazságosság királya, aki kínszenvedésében megmutatja a világnak Isten szívének hatalmas irgalmasságát, fejtette ki szent beszédében a pápa, rámutatva, hogy ez a szeretet ihleti a jubileumukat ünneplő kórusok tagjainak énekét is.
Carissimi coriste musicisti, oggi celebrate il vostro giubileo e ringraziate il Signore per avervi concesso il dono e la grazia di servirlo.
Jubileumuk alkalmából a kórustagok most hálát adnak az Úrnak azért a kegyelemért és ajándékért, hogy hangjukkal és tehetségükkel szolgálhatják dicsőségére és testvéreik lelki épülésére, utalta Szentatya a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciójára. Feladataik közé tartozik, hogy a közösségeket bevonják Isten dicséretébe, és az éneklés által a liturgikus cselekmény aktívabb résztvevőivé tegyék őket. Ma teljes mértékben kifejezik jubileumukat, örömújongásukat, amely a kegyelem örömével elárasztott szívből fakad, hangsúlyozta homíliájában Leó pápa.
Le grandi civiltà ci hanno fatto dono della musica.
A zene a nagy civilizációk ajándéka, amely arra szolgál, hogy kimondhassuk szívünk mély érzéseit, amelyeket a szavak nem mindig képesek kifejezni. Különösen az ének az, amelyben az értelem, az érzések, a test és a lélek egyesül. A pápa idézte Szent Ágostont, aki szerint cantare amantis est, vagyis az énekel, aki szeret. Aki énekel, az kifejezi a szeretetet, de ugyanakkor a szívében lakozó fájdalmat, gyengétséget és vágyakozást is, miközben szereti azt is, akihez az énekét intézi.
Il canto, in modo particolare, rappresenta un'espressione naturale e completa dell'essere umano.
Isten népe számára a dal imádság és dicséret. Az az új ének, amellyel a feltámadt Krisztus az Atyához fordul, és amelybe bevonja az összes megkereszteltet, mint egyetlen testet, amelyet a lélek új élete hat át. Krisztusban a kegyelem énekeseivé válunk, az egyház gyermekei, akik a feltámadt urat dicsérik. A liturgikus zene rendkívül értékes eszköz, amely révén Isten dicséretét szolgáljuk, és kifejezzük az új élet örömét Krisztusban, állapította meg a Szent Atya.
Come ci ricorda Sant'Agostino, cantare amantis est, ossia il canto è proprio di chi ama.
A pápa ismét idézte Szent Ágostont, aki arra buzdít minket, hogy továbbra is énekelve járjunk, mint fáradt vándorok, akik már elővételezik az énekben azt az örömöt, amit akkor tapasztalnak majd, amikor elérik céljukat. Énekelj, de járj, haladj előre a jó úton. Egy kórus tagjának lenni azt jelenti, hogy együtt haladunk testvéreinkkel, kézen fogva, segítve őket, és velük együtt énekelve dicsőítjük Istent, vigasztaljuk őket a szenvedésekben, buzdítjuk, lelkesítjük őket, amikor a fáradtság eluralkodni látszik, mutatott rá homiliájában Leó pápa. Az éneklés kifejezi, hogy mi egy úton lévő egyház vagyunk, egy olyan szinodális valóság, amely képes megosztani mindenkivel a dicsőítésre és örömre kapott meghívást, a szeretet és reménység zarándok útján.
Anche Sant' Ignazio di Antiochia usa parole toccanti, mettendo in relazione il canto del coro con l'unità della Chiesa.
A pápa emlékeztetett antiochiai Szent Ignác szavaira is, amelyekkel a kórus énekét összekapcsolja az egyház egységével. Egységetek és egyetértő szeretetetek révén Krisztusnak énekeltek. Kórusban egyesülve, összhangban vegyék fel Isten hangját, és egyetlen hangon énekeljenek Jézus Krisztus által az Atyának. Egy kórus különböző hangjai egymással összhangban egyetlen dicséretet zengenek, amely az egyház ragyogó jelképeként a szeretetben mindenkit egyetlen édes dallammá egyesít.
Voi appartenete a cori che svolgono la loro attività soprattutto nel servizio liturgico.
Leó pápa ezután arra mutatott rá, hogy a kórustagok liturgikus tevékenysége valódi szolgálat, amely felkészülést, hűséget, kölcsönös megértést és mindenekelőtt mély lelki életet, fegyelmet, készséges lelkületet igényel, különösen akkor, amikor ünnepélyes liturgiát vagy valamilyen fontos eseményt kell előkészíteni közösségeik számára. A kórus egy különböző emberekből álló kis család, akiket a zene iránti szeretet és a felkínált szolgálat köt össze. Azonban a közösség a nagy családjuk, amelynek részét alkotják, törekedjenek rá, hogy még egységesebbé tegyék. A kórus az egyház egyfajta jelképe, amely célja felé halad a történelemben, dicsérve Istent. Bár néha ez az út tele van nehézségekkel és megpróbáltatásokkal, az ének könnyebbé teszi az utat, enyhülést és vigaszt nyújtva.
Impegnatevi dunque nel trasformare sempre più i vostri cori in un prodigio di armonia e di bellezza.
A pápa arra biztatta őket, hogy kórusaikat egyre inkább alakítsák át a harmónia és a szépség csodájává. váljanak egyre inkább az Urát dicsőítő egyház ragyogó képmásává. Tanulmányozzák figyelemmel az egyház tanítását, amely a zsinati dokumentumokban megjelöli számukra a szolgálatuk legjobb végzéséhez szükséges irányelveket. Mindig vonják be Isten népét, nem engedve annak a kísértésnek, amely kizárja a szertartáson résztvevő közösség aktív részvételét. Legyenek az egyház imájának ékes szóló jelei, amely a zene szépségén keresztül fejezi ki Isten iránti szeretetét. Lelki életük legyen mindig méltó szolgálatukhoz, hogy hitelesen kifejezhessék a liturgia kegyelmét.
Vi pongo tutti sotto la protezione di Santa Cecilia.
Végül Leó pápa mindnyájukat Szent Cecília szűz és vértanú oltalmába ajánlotta, aki Rómában életével a szeretet legszebb dalát emelte fel az Úrhoz, teljesen Krisztusnak szentelve magát, a hit és a szeretet ragyogó tanúságtételét kínálva fel az egyháznak. Énekelve haladjunk előre, és ismét tegyük magunkévá az ünnepi liturgia válaszos zsoltárának meghívását. Induljunk örömmel az Úrházába, hangzott 14. Leó pápa buzdítása a kórusok jubileumi szentmiséjén mondott homíliájában. A templomok és iskolák mindig és mindenütt maradjanak a biztonság és a remény helyei. Leó pápa felhívásai és köszöntései. Vasárnap délben a Szent Péter téren bemutatott jubileumi szentmiséjük végén Leó pápa köszöntötte a világ minden tájáról érkezett kórusokat és énekkarokat, az Úr áldását kérve szolgálatukra. A zarándokok között üdvözölte az ukrajnai egyházmegyéből érkezett híveket, arra kérve őket, hogy vigyék el hazájukba a Szent Péter tér ölelését és imáját.
Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli, studenti nella Nigeria e nel Camerun.
A pápa mély szomorúsággal értesült a hírről, hogy Nigériában és Kamerunban papokat, hívőket és diákokat ejtettek fogságba. Különösen erős fájdalmat érez a sok elrabolt fiú és lány, valamint aggódó családjaik miatt. Szívből jövő felhívást intézett a túszok azonnali kiszabadítása érdekében, az illetékes hatóságokat pedig arra szólította fel, hogy sürgősen tegyenek megfelelő rendelkezéseket, amelyekkel biztosítják szabadon bocsájtásukat. Leó pápa kérte, hogy imádkozzunk ezekért a testvéreinkért, és azért, hogy a templomok és iskolák mindig és mindenütt a biztonság és a remény helyei legyenek.
Oggi nelle diocesi di tutto il mondo si celebra la giornata mondiale della gioventù.
A pápa utalt rá, hogy ezen a vasárnapon világszerte minden egyházmegyében megtartották az ifjúsági világnapot. Áldását adta mindazokra, akik részt vettek az ünnepséghez kapcsolódó különböző szertartásokon és kezdeményezésekben, és lelki öleléséről biztosította őket. Krisztus király ünnepén a pápa azért imádkozott, hogy minden fiatal felfedezze annak szépségét és örömét, hogy az Urat követi, és elkötelezi magát a szeretet, az igazságosság és a béke országa iránt. A Szent Atya végül bejelentette, hogy hamarosan, november 27-én, csütörtökön megkezdi apostoli útját, amely során felkeresi Törökországot és Libanont. Törökországban részt vesz a Níceai zsinat 1700. évfordulójára emlékező ünnepségen. Ezt a történelmi eseményt idézi fel a vasárnap közzétett In Unitate Fidei apostoli levél, utalt rá 14. Leó pápa, majd a következő szavakkal fejezte be az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Most Szűz Máriához fordulunk, anyai közbenjárására bízva mindezeket a szándékainkat és a békért mondott imáinkat. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya hosszasan körbejárta pápa mobiliával a Szent Péter teret, hogy üdvözölje a teret és környékét zsúfolásig megtöltő híveket, zarándok csoportokat. Megáldotta a felé nyújtott gyermekeket, homlokukat a kereszt jelével jelölte meg. Vatikán Városi Állam Pápai Bizottsága. Változott az elnökre vonatkozó szabály. November 21-én lépett hatályba 14. Leó pápa, november 19-én aláírt motu propriója, saját kezdeményezésére kiadott apostoli levele, amely hatályon kívül helyezi a Vatikán Városi Állam előző alaptörvényének 8. cikkét. Eszerint csak bíborosok tölthették be a pápai bizottság elnöki tisztségét, amelyet jelenleg egy nővér, Raffaella Petrini lát el. A pápa ezáltal megerősítette a Ferenc pápa által szorgalmazott változást, és megoldott egy kérdést, amely az egyre összetettebb és sürgetőbb kormányzási igények miatt merült fel. Nem csak bíborosok, hanem egyéb tagok is betölthetik a Vatikán Városi Állam Pápai Bizottságának elnöki tisztségét, vagyis lehetnek világi férfiak vagy világi nők. Ezt állapítja meg 14. Leó pápa motu proprio formában írt apostoli levele, amelyet november 21-én tettek közzé. Ez a pápa saját kezdeményezésére kiadott rendelet hatályon kívül helyezi az alaptörvény 2023. júniusában közzétett 8. cikkét, és válaszol az egyre összetettebb és sürgetőbb kormányzási igényekre. 2025. március 1-től Ferenc pápa döntése alapján ugyanis Raffaella Petrini szerzetesnő tölti be a Vatikán Városi Állam Pápai Bizottsága és a Vatikáni Kormányzóság elnöki tisztségét. Ő az első nő, aki ezt a kettős szerepet ellátja, amely magában foglalja a törvényhozói és közigazgatási feladatok betöltését a Vatikán Városi Államban. Már a Szentszék sajtótermének 2025. február 25-i közleménye, amely a kormányzóhivatal főtitkárainak kinevezésére vonatkozott, világosan jelezte, hogy Ferenc pápa módosította a Vatikán Városi Állam alaptörvényét. 14. Leó pápa pénteken közzétett motu propriója megerősíti az elődje által kívánt változtatást. Az alaptörvény 8. cikke kimondta, hogy a Vatikán Városi Állam Pápai Bizottságát bíborosok, közöttük az elnök és egyéb tagok alkotják, akiket az egyházfő 5 éves időtartamra nevez ki. A most közzétett motu proprióban az említett cikk hatályát veszti, és a következő szöveg váltja fel. A Vatikán Városi Állam Pápai Bizottságát bíborosok és egyéb tagok, közöttük az elnök alkotják, akiket az egyházfő 5 éves időtartamra nevez ki. Ez a módosítás lehetőséget nyit arra, hogy egyéb tagok, közöttük nem bíborosok is, például világi férfiak és nők is vezethessék a bizottságot. 14. Leó pápa apostoli levelében a következőkkel indokolja döntését. A kormányzóság arra kapott meghívást, hogy saját struktúrájával hozzájáruljon a Vatikán Városi Állam saját küldetéséhez. Ezt a feladatát Péter utódja szolgálatában teljesítve, akinek közvetlenül felelős. Ennek az igényes feladatnak a megvalósítása során a kormányzóság egyfajta társfelelősséget vállal és gyakorol a kommunióban, a szeretett közösségben, amely, hangsúlyozza a pápa, a római kúria szolgálatának egyik alapelve, ahogyan azt Ferenc pápa meghatározta a 2022. március 19-én aláírt Predicate Evangelium, hirdessétek az evangéliumot kezdetű, a római kúria reformját segítő apostoli konstitúciójában, amely Vatikán város államára is érvényes. A megosztott felelősségnek ez a formája indokolja tehát bizonyos megoldások megerősítését, amelyek eddig a kormányzási igényekre válaszként születtek, s amelyek egyre összetettebbek és sürgetőbbek, szögezi le 14. Leó pápa november 21-én közzétett motu propriója. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Áprili Lajos, őszi rigódal. Megeste már a déra bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után. Ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritka lombú vadselesznyefán. Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem, rég hallgat búbos banka, s gerleszó. Ha pártalan, s nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója remegett át a bíborlomb felett, s attól dalol a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne. Ködül a hangok túl finom során, mintha huny szemmel álmában zenélne egy álomőzben, álomfuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hófelhő jön, énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.
Áprili Lajos őszi rigódal című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel, de tanára Kovács Dezső író megrótta a modern hangja miatt, s erre a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 3 év múlva a kolozsvári református kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján részt vett, és az ott egybegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, és 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban, miután nem volt hajlandó az iskolájában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 67-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Nyisd fel szemünket, Uram, hogy megláthassunk téged fivéreinkben és nővéreinkben. Nyisd meg fülünket, Uram, hogy meghalljuk annak kiáltását, aki éhezik, fázik, fél, és akit leigáztak. Nyisd meg szívünket, Uram, hogy megtanuljuk egymást szeretni, mint ahogyan te szeretsz minket. Add nekünk ismét lelkedet, Uram, hogy nevedben egy szívvé és egy lélekké forjunk. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú